Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Ámosz próféta könyvének 6. fejezetében, az első 7 versben a következőképpen. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét. Onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a Filiszteus Gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e a területük a tiéteknél? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hizlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hadd mondjak el így az igehirdetés elején egy történetet. Észak-Indiában volt egy csapat vadlúd, amik éppen Karnataka település felett egy nagy gazdaság mellett repültek el. Ahogy elhaladtak felette, az egyik vadlúd észrevette egy másik liba csoportot a földön egy kis tavacska mellett. Úgy döntött, hogy leszáll, és így különválik a csoportjától. Többiek hamar befogadták az új jövevényt, és az ő csapatjuknak a tagjává vált. Probléma csak az volt, hogy ezek a libák egy másik fajhoz tartoztak, túl nehezek voltak ahhoz, hogy repülni tudjanak. Ott maradt egy hétig, majd egy hónapig, és végül úgy lett, hogy az egész telet velük töltötte. A gazda pedig a csapatot nagyon jól tartotta. Így a vadliba is örült az ő új életstílusának, élvezte a kényeztetést. Végül eljött a tavasz, és a vadludak elindultak vissza északnak. Amikor elhaladtak a gazdaság felett, ez az elkényelmesedett liba felnézett és hallotta a többiek gágogását fent a magasban, megbozdult benne valami, érezte a hívást, hogy térjen vissza közéjük. Minden erejét összeszedve próbálkozott, de képtelen volt felszállni a magasba. Elgyengült és elhízott, annyira, hogy képtelen volt visszatérni közéjük. Így visszament a kis tavacskához, és ezt gondolta magában, minek a sietség? Itt biztonságban vagyok, az étel is jó, amit kapok. Talán a következő tavasszal visszatérhetek hozzájuk. De minden ősszel és minden tavasszal a következő években megcsapkodta szárnyait, még végül már rájuk sem nézett. Úgy élt tovább, ahogy a többi elkényeztetett társa. Ha nem vagyunk elég gondosak magunkkal, bizony eljöhet az az idő, amikor a magas erkölcsöt felváltvatja az alacsonyabbak színvonala, és életünk nagy részében úgymond az elég lesz nekünk ez is dolgokkal fogunk foglalkozni. Ámosz erről szól nekünk a mai igényben. Egy gazda volt ő Tékoából, délre Jeruzsálemtől. Az Úr azért hívta el őt, hogy profétáljon Izraelnek, az északi országrésznek, ugye ismerjük a történelmét az országnak, ketté szakadt Salamon halála után ugye az ország Izraelre és a déli Júdára. Ugye északon a 12 törzsből 10 élt, és Ámosz figyelmét oda irányította északra, akiknek ott akkor Samária volt a fővárosuk. Persze nem feledkezett meg a déli királyságról, Júdáról és Jeruzsálemről sem. Jaj a gondtalanoknak Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén kezdi a jövendőlést. Az egész országnak szól ez a mondat. Aztán ahogy halad tovább a profécia, kirajzolódik előttünk a luxus és a lustaság képe az izraeli elit körében. Amíg a köznép vékonyan szőtt szőnyegeken aludt a földön, a hidegben, ezek a vezetők elefántcsontból faragott ágyakon feküdtek, ott terpeszkedtek a pamlagokon, ahogy az ige írja. Borjút ettek, és a legkiválóbb bárány húsát fogyasztották, mindenféle belegondolás nélkül abba, hogy milyen sorsuk lehet az alacsonyabb népnek, a szegényebbeknek, akiktől tulajdonképpen ők a gazdagságukat is kapták. Aztán zenéltek egymás között, úgy tettek, mintha ők lennének a nagy Dávid király a lantjukkal. Nagy edényekből itták a bort, kelyhekből, amik valószínűleg áldozati használatban voltak. A legkiválóbb illatszereket öntötték magukra. És még sorolhatnánk azt, amit ők akkor megéltek. József történetére reflektál Ámosz, amikor azt írja, hogy József romlásával nem törődnek. Itt ugyan Józseffel az északi ország részre utal a próféta, mégsem véletlenül használja ezt a nevet. Nem azt mondja, hogy Izrael, azt mondja, hogy József, mert nagyon jól ismerte József történetét. Emlékezteti őket arra, hogy Józsefet testvérei bedobták egy kútba, és aztán hátradőlve elfogyasztották az ebédjüket, nem törődve az ő gyötrődésével. De Isten hallja népe kiáltását, ahogyan nekünk is hallanunk kell. Mert Isten a kevélyeknek ellenáll, olvassuk Jakab levelében. Éppen ezért, akik a nép vezetőinek neveztetik magukat, akik illatos kenetekkel kényeztetik magukat, fogságba kell, hogy essenek azokkal együtt, akiket először hurcolnak majd el, megint visszatérve a történelemre, ugye tudjuk, hogy Asszíriába. Ez a sorsa egy öntelt és nem törődöm vezetésnek. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy ma is így élnek sokan. A vallásos emberek között is vannak ilyenek, akik sokkal jobban bíznak a vallásos életükben, mint az élő igaz Istenben. Ahogyan Jézus magára vonatkoztatva mondja a samáriai asszonynak János evangéliumában, hogy az üdvösség a zsidók közül támad, és így az üdvösség, a megváltás csak ő benne található meg. Ezért hangsúlyozzuk sokszor, és most is kérem, hogy véssük mélyen a szívünkbe, hogy a kereszténység éppen ezért nem egy ilyen vallásos dolog, nem egy hagyományos értelemben vett vallás, hanem sokkal inkább kapcsolat az Istennel, az ő egyszülött fiával, Jézussal. Persze megeshet az is, hogy a keresztény emberek is jobban kezdenek bízni a saját felekezetükben, mint magában a megváltóban. Mindennek a végső oka nem más, mint hogy a gondtalanoknak a Sionon nincs jobb helyzetük, mint az elbizakodottaknak Samária hegyén, ahogyan a próféta szavai szólnak ma hozzánk. Talán gondtalannak érezzük magunkat, de ha minden jó és minden flottul megy, akkor sem feledhetjük, hogy mindezt kinek köszönhetjük. Emlékezzünk a Zoltár előtt felolvasott igére, amiben Isten gondviseléséről hallottunk. Ne üljünk le a kanapéra úgy, mintha nem lenne semmi, amire az Isten a figyelmünket irányítja. Tulajdonképpen Ámosz próféta az izraeli nép, illetve itt ebben a proféciában a júdai vezetésnek is az önelégültségéről beszél. Ezzel az egy szóval lehetne kifejezni. Meg vannak elégedve magukkal, azzal, amiük van, és aztán nem figyelnek senki másra. Sem az Istenre, sem a többi emberre. Az önelégültség viszont valami olyan dolog, ami az életünk minden egyes kis zugába befészkeli magát. Ha nem figyelünk oda, minél jobban belemerülünk abba, amit csinálunk és ahogy élünk, egyre inkább ilyenek leszünk. Sokan mondják, hogy a családjuk nagyon fontos számukra, hiszen ez egy egészen érthető kifejezése annak, hogy a szeretteinket közel tudjuk magunkhoz. Mégis különböző kutatásokból, a statisztikából az látszik, hogy ez gyakorlatilag nem így van. Szülők nagyrészt 10-20 percnél többet nem nagyon töltenek el a gyerekeikkel. Mindannyian szülőként és gyermekként is ugyanúgy olykor önelégültek lehetünk, hogyha nem figyelünk oda eléggé egymásra. De ami a legfontosabb kérdés, hogy Isten valójában hányadik helyen áll a rangsorban? Egyáltalán fontos-e az Isten igéje számunkra? Persze erre könnyelműen rávágjuk, hogy igen, fontos nekünk. Mégis azt látjuk, hogy a keresztény emberek kis része él az Isten igéje szerint. Nem vesszük komolyan az Úr szavát. Túlságosan elfoglaltak vagyunk a dolgainkkal, mintsem, hogy az Istennel foglalkozzunk. Tulajdonképpen így is kifejezhetjük, hogy beteltünk az Istennel. Vannak jelei annak, hogyha a keresztényként megelégedünk azzal, ami olykor önelégülté tesz bennünket. Először is, ha a keresztény életünk egyszerű tradícióvá válik, nincs meg bennünk a krisztusi indulat, nincs meg a motiváció, és a templomba járást is csak egy szokássá válik. Aztán, ha a bűnt egészen egyszerűen eltűrjük és elmossuk a határait, aztán, ha nem teremjük a gyümölcseit az igének, ha nem lépünk előre a Szentlélek által az Isten megismerésében, és megelégszünk azzal, ahol most vagyunk. És végül, ha önelégültek vagyunk, és jó az nekünk, ahogy vagyunk, ez a talán legnagyobb jele. És ez utóbbit a próféta is külön kiemeli, mint az önelégültség, sőt az önteltség bűnét a nép vezetőinek életében. Salamon király óta Izrael hatalommal rendelkező ország volt, a hadserege erős volt, talán a legerősebb volt a szomszédai között. A főváros Samária volt egy magas hegy tetején, ahová csak egy kerülő úton lehetett feljutni, hatalmas fallal körülvett város volt, így az ellenségnek is nagyon hosszú utat kellett megtennie ahhoz, hogy ha be akart oda törni. És így az emberek biztonságban érezték magukat, kialakították maguknak ezt a kényelmes, luxussal teli életmódot, az Isten felé mutatott imádatuk pedig alább hagyott. Nem éheztek már az Isten igazságára az életükben, belemerültek ebbe az életbe, és azt tettek tulajdonképpen, amit akartak. Annyira kényelmesen éltek, hogy nem volt más, ami miatt aggódtak, mint a kényelmes életmódjuk, az otthonaik, a szokásaik. Jólétben éltek, de nem foglalkoztak a szegényebb réteggel, akik nap mint nap szükségben éltek körülöttük. Ahogyan József testvérei sem foglalkoztak azzal, hogy miként érezheti magát ott a verem alján. El voltak foglalva azzal, hogy az ebédjüket falatozzák. Mert ez az önelégültség bizony érzéketlenné tesz bennünket. Romba dönti a többi ember felé mutatott együttérzésünket, megkeményíti a szívünket annyira, hogy nem gondolunk a körülöttünk élők életére. Semmibe vesszük a többiek fájdalmát, a szívünk meg sem rezdül a másik ember problémáinak láttán és hallatán. Hiányzik belőlünk a nagylelkűség, a vendégszeretet, a gondoskodás és az empátia. Elutasítjuk a gyámoltalanokat és a reménytelen embereket. Mert ez elpusztíthat bennünket. A Bibliában több olyan emberre is láthatunk példát, akik pontosan így kerültek a gödör aljára. Istenfélők voltak, de az önelégültségük romba döntötte az életüket. Sámson, Saul, vagy éppen Júdás, és még sorolhatnánk. Az elmúlt évszázadok történelméből is találhatunk erre példát. Például a Titanic tragédiája egy ilyen. Ugye az építőit is vehetjük példaként, akik annyira bíztak abban, hogy elsüllyeszthetetlen az a hajó, hogy nem tettek elég mentőcsónakot a fedélzetre. Aztán amikor éppen aznap, amikor elsüllyedt a hajó, egy gyakorlatot kellett volna végezni, ahogyan menekülnek az emberek a hajó fedélzetéről, még azt is lemondták, mert hogy nem akarták, hogy az emberek a kényelmükből ki kell, hogy jöjjenek. Balesetek történnek, de ebben a tragédiában sem a baleset ölte meg a legtöbb embert, hanem az emberek önelégültsége. És éppen ezek miatt kell felülkerekednünk ezen. Ha úgy érezzük, hogy elért bennünket ez a fajta élet, vizsgáljuk meg a szívünket. Milyen a hozzáállásunk? Hogy jövünk el ide a templomba? Hogy mennyire szeretjük az anyagi dolgainkat, a mammont, Isten helyett? Ha megismertük önmagunkat, akkor pedig valljuk meg mindezt Istennek. Ne toleráljuk a bűnt, hanem valljuk meg és kérjük Istenünk bocsánatát. Ezután pedig ne térjünk vissza ahhoz az élethez. János apostol levelében, ugye ezt olvassuk, sokszor elhangzik úrvacsorás istentiszteleteken is. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Világosan jelöljük ki magunk előtt a célt, mert a mi célunk az Isten országa kell, hogy legyen, és ez lebegjen mindig a szemünk előtt. Ha ezzel foglaljuk el magunkat, nem lesz hely a szívünkben az önelégültségnek. De keményen kell ezért dolgoznunk. A Biblia ad egy példát erre is, a példabeszédek könyvében, ugye a hangyákról beszél. Eredj a hangyához, terest, figyeld, hogy mit tesz és okulj. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét az aratáskor. Meddig fekszel, terest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés. Így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Mert ez a fajta életmód a lelki fejlődésünk halálos ellensége. Ha őszintén megvizsgáljuk szívünket, és ez elég nekünk, ez ahogy vagyunk, hozzáállásból a krisztusi életbe lépünk tovább, vele töltjük meg a szívünket, akkor ez a hozzáállás már a múlté lesz. Ezért van szükségünk a Szentlélekre, hogy figyelmünket az Isten igéjére, Krisztusra irányítsa, aki mindazokat elénk fogja hozni, akiknek a mi segítségünkre van szüksége, akik együttérzésre és segítő kézre számítanak. Az Isten szeretet, amelyet mi vagyunk hivatottak továbbadni, fele barátainknak, az Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Mennyei Atyán, kérünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy önelégült életünkből ki tudjunk szakadni, és a szívünket a te szereteteddel tölthessük meg újra és újra. Amen.